60 évvel ezelőtt erkölcsös világban éltünk. Mikor az első rák elleni szűrés volt, a 20 éves lányok 80%-át érintetlennek találták. Akkor még létezett a templomba járó és imádkozó társadalom. Bűnök voltak akkor is, de a társadalom elfogadta a 10 parancsolatot. Az élettársi együttélést a legnagyobb botránynak minősítették. Az abortusz ocsmányságát még csak ajkukra sem vették az emberek. Több százezer embert legyilkolt a francia forradalom. 2 millióra teszik a legyilkolt keresztényeket Törökországban az első világháború alatt. A holokauszt létszáma a teljes tagadástól 7 millióig terjed. A kommunista világrendszer áldozatai 100 millióval adják meg. Ellenőrzők ezek az 1 milliárd gyilkosság mellett, amit a kapitalizmus rovására írhatunk. Egyes adatok szerint az utolsó 30 év alatt ennyi abortusz történt a világon. Megfoghatatlan talány, hogyan alakulhatott át a modern világ pár évtized alatt ennyire. Sokan az előző 40 évre fogják az erkölcsi süllyedést, de a kommunizmusnak volt erkölcstana, és Stalin még a fürdőruhák nagyságát is szabályozta. A régi gyerektáborok mennyi fegyelmet és viselkedési formát tanítottak. Kommunizmus hibája az volt, hogy Isten nélkül osztályharccal akarták megvalósítani az erkölcsöt. Igaz, a meg nem született gyerekek megölését Magyarországon már 1956. júniusában elkezdték. Akkor úgy vélték a külföldi újságok, hogy ez a megoldás, még sok magyar csökkentésére a szláv tengerben. De ezek találgatások voltak. A kommunizmus eszmevilágában idegentes volt a törvény, hisz a születendő gyerekekben a jövendő kommunistákat látták, és nem az ellenforradalmárokat. A kommunizmussal egyenrangú rendszer a kapitalizmus. Mindkét rendszer ellen 13. Leó épp úgy hadakozott a Rerum Novarumban, mint 11. Pius a Quadragesimo annóban. Szerintük az erkölcs és a gazdaság a maguk területén ölállók, de tévedés, ha a gazdaságot és az erkölcsöt elválasztják. Az erkölcsnek elsőbsége van a gazdasági célok felett. A célok nem szentesítik az eszközöket. A magántulajdont a kommunizmus helyettesítette a köztulajdonnal. Az egyház szerint a magántulajdon és a nyeresség jogos, de mindkettőnek közösségi feladat és kötelessége is van. Határok vannak az enyém és a tiád között, melyeket az erkölcsi törvények fogalmaznak meg. Ugyanakkor a magántulajdon és annak használata két különböző dolog. A népek jólét és gazdagsága a munka nélkül nem jön létre. A munka eredménytelen lesz tőke, nyersanyag és gépek nélkül. A munkához tőkére is szükség van. Sem a munka, sem a tőke nem lehet egyeduralkodó. Hosszú időn át a tőke zsebelte be az összes nyerességet. A tőke felhalmozást csak a tőkéseknek engedték meg. A kapitalistáknál a munkás csak annyit kapott, hogy munkáraja megmaradjon. A szociális gazdaság a nyerességből pedig csak annyit akart a tőkének adni, ami elkerülhetetlen. A szociális országokban az állam tartotta meg magának a munkásság nevében a többit. A kapitalizmus elfogadja Szent Pál szavát, aki nem dolgozik, ne is egyén. Szent Pál ezt azokra vonatkoztatja, akik nem akarnak dolgozni. A kapitalizmus meg mindenkire, akik nem tudnak dolgozni. akinek nincs tulajdona, csak munkárája, olyan munkabért érdemel, hogy szorgalommal és takarékossággal bizonyos jólétet és tulajdon biztosíthasson magának. Azon kívül a munkabérnek elegendőnek kell lenni, hogy belőle a család tisztességesen megélhessen. A kér igazságos bére azt jelenti, hogy a feleségnek ne kelljen azt kiegészíteni saját bérszerződésével. A feleség elsősorban nem kenyérkereső, hanem családanya. Különben könnyen felbomlik a család. A munka nem árul, amellyel kereskedni lehet. A munkavállalónak megvan az emberi méltósága. Ha van is munkaerőpiac, a bérek nem alkalmazkodhatnak a kínálat és a kereset feltételeihez. Nem lehet osztályharccal igazságos társadalmat alkotni. A kapitalizmus is alapvetően téved, ha a gazdaságot a szabad versenyre bízza. Nem igaz, hogy a gazdaság saját magát irányítja legjobban minden beavatkozás nélkül. A versenyszabadság bizonyos fokig szükséges, de nem lehet az ipar és a tőkáramlás szabályzó árája. A pénz vak vezetésre szorul, hogy a szociális igazságot megvalósítsa. Az államnak szabályozó joga van, a versenyt irányítani kell. Ha a tőke a munkavállalókat egyoldalúan csak a szabad verseny törvényei szerint kezeli, az emberi méltóságok nélkül a csak kizsákmányolás. A kommunizmusban és a kapitalizmusban magától értetődik, hogy a gazdaság nem a társadalom szolgája, hanem annak ura. Minden a gazdaság szolgálatába áll, a család, az iskola, a közélet. Mivel mindkét rendszer materialista, az élet minden hagyományos területén romboló munka folyik, és minden szellemi értéket az anyaggal akarnak helyettesíteni. A kapitalista gondolkodásmód csak egy értéket ismer, a tőke és a nyeresség növekedését. A cél elérésében a lelkiismeret és a tisztparancsolat csak akadályt jelent. Az emberi önzés kitombolhatja magát a harácsolásban. A régi gazdasági rendszerekben a lakosság többsége földműveléssel foglalkozott. A család megtermelte a szükséges dolgokat. A munkahely és a lakáshelyhez kötött volt. Később fejlődött ki a gyáripar. A gyáripar is helyhez kötött, habár ma letelepedhet a kábelgyár Kőszegen, és holnap már Kínában ébredhet fel. A gyáriparnak pénzre volt szüksége. Ez alkotta a bankokat és a tőzsdéket, különösen 1789-től kezdve. Ezek elégítették ki a gyáripar és a kereskedelem igényeit. A jelenlegi pénzhatalom nincs helyhez kötve, mint az ipar és a kereskedelem. Erről a világot átfogó hálózatról senki sem tudja, kié, hol tartózkodik, ki irányítja. A pénzvilág mindent a kezébe tart. Pár száz milliárd dolláros tőkefelhalmozás manapság már csak esélynek számít. Vannak társaságok, amely azt a megtiszteltető nevet kapták, hogy pénzhiénák. Azzal szórakoznak, hogy felvásárolják egy ország összes pénzét, míg a gazdaság össze nem omlik. Ezt már több ország megtapasztalta a világon. Utána visszavásárolják jó nyerességgel saját pénzüket. Nálunk a kárpotlási jegyek felvásárlói potomáron nevezték pénzhiénáknak. Ők is milliárdosok lettek. Ma egy ország sem folytathat szabad pénzpolitikát. Magyarország évi költségvetése csak töredéke egy ilyen társaság tőkéjének. Ezek az emberek csak pénzbe tudnak gondolkodni. A múlt század ura a gép volt, de a gép birodalmát átvette a tőke. Neki szolgálnak a gépek, az áruk, a mérnökök, sőt a politika is. Ezért kell a szabad áru és pénzáramlás vámok és ellenőrzés nélkül. Erre szolgálnak a közös piacok is. Velük eltűnnek a tőkeáramlás akadályai. A tőke kezébe tartja az ipart, a kereskedelmet. USA-ban, Észak-Amerikában nincsen nemzeti bank, így a kormánynak kevés befolyása a pénzpolitikára. Eddig két elnök kísérelte meg a pénzhatalmat megtörni, mindkettő gyilkosság áldozata lett. Ebben a rendszerben az embernek csak addig van értéke, míg hasznos munkát végez. A felvilágosodás az embert a fejnek tekintette, amihez minden igazodik. Nos, ebből a felfogásból semmi sem maradt. Korunk az embert inkább a társadalom emésztő szárváiba rakja. Ha egyszer már minden tápanyagot kizsigereztek belőle, elveszti értékét, és a végbélbe kerül, hogy mielőbb elhagyja a testa számára felesleges terhet. Hogyan juthatunk eddig? Rockefellerről mindenki hallott már. A család alapítónak fiatal korában rövid életet jósoltak, és ennek ellenére 37 házi orvosát temette el. Több nemzedéke van a családnak. A család alapító a világ leggazdagabb embere volt, és a család most is az. Most, hogy a beszédet készítem, előttem van a család temetkezési helyének a képe. Keresztet ugyan nem látni, de lenyűgöző. Hisz nekem sohasem sikerült volna becsületes munkával pár száz milliárdot keresni. Kételkedem, hogy másoknak sikerül. A családra sokat olvastam. 1979-ben könyv kerül kezemben, aminek címe magyarul így hangzik, Rockefeller esete, a Nyugat-Európa végveszélye. A család programja, Zeta PG, ami magyarra fordítva a népesség nulla növekedés jelent, ismerős. Kevesek előtt ismerősek a misztikus szavak, think tank. Nos, a think tankek, vagy azt prősztök, független, több témájú értékek mentén szerveződő intézmények, szakmai tevékenységük kizárólag széles társadalmi vonatkozásában értelmezhető, és tudatos szerepvállalással jelentős közvélemény formáló erőkké válnak. Ezt egy magyar alapítványtól vettem kölcsön ezt az idézetet. Ők a társadalmat kutatják, hogy tanáccsal láthassák el a kormányokat, a közigazgatási szerveket. A tanácsokat magyarul befolyásolásnak nevezik. Ilyen dolgokról híresült el soros honfitársunk is sok országban. Ezek az intézetek a demokráciát akarják megvalósítani. Nem a nép érdekében, hanem hogy szabadon terjeszthessék saját céljaikat és áruikat. Ha pártjuk nem írja el valahol a többséget, megszervezik a tiltakozó csoportokat a választások megismétlésére. Sőt, néha a számítógépe szavazásszámlálás is segítségükre válik. Mert a számítógép csak annyira megbízható, amennyire megbízhatók programozói és kezelői. Ha nekem 1 milliárd dollárt ajánlanának a szavazógép manipulására a választás napján, én ellen tudnék állni a kísértésnek, de nem vagyok benne biztos, hogy a szomszédom is ellene tud állni. A német Spiegel újság közölte a próbát, hogy a választási programok mindegyikét kivétel nélkül játszva fel tudják törni és adatokat belecsempészni. Nos, Rockefeller 1913 után maga köré gyűjtötte a leggazdagabb embereket, hogy irányítsák a világ sorsát. Egész nap napjainkig ők döntöttek érdekeik szerint háborúról és békéről. Pénzükkel és befolyásukkal létrehozták a születésszabályzás világgépezetét, és az általuk fizetett elnökök, politikusok, médiák, egyetemek, egyesült nemzetek nem tudtak más tenni, és követték őket. A kommunista ideológia a nincstelen munkások tömegeire alapozott, akiket megbűvölt a világnézet. A kommunizmus ellentábora más eszközökkel akarta a tömegeket megszerezni a fent idézett könyv szerint. Ha sokan vannak, akik feleslőséget és áldozatot vállalnak, az hatalom és erő. De éppen olyan sokan léteznek, akik menekülnek a felelősségtől, és minden áldozat többlet elől kihátrálnak. A gyerekvállalás pedig pont ezt az áldozat többletet jelenti. Ezeket az érzelmeket használta ki a Rockefeller szervezet nulla növekedés programjával. Hasonlóképpen kihasználják a fájdalomtól való félelmet. Az eutanázia segít elkerülni a hosszú és céltalan fájdalmat. A Rockefeller népességcsökkenési programnak ez a lényege. Ha az abortusz, óvószer, törvényes öngyilkosság, eutanázia, sterilizáció nem is lett volna hatással a népesség növekedésre, akkor is politikai hatalomnövekedés jelentett volna. A kommunista vezetők mögött a tömegek biztosították hatalmukat, a pénzhatalmunk birtokosai is tömegeket kerestek ideológiájuk számára. Nem egy országban, hanem az egész világon. Nem vehették igénybe a mások által lefoglalt jeligét, világproletáriai egyesüljetek. Pedig ők is ezeket keresték, de nem lehetett a kommunizmust másolni. A kommunizmus a szegényekre, a kizsákmányoltakra alapozott, tehát a gazdaságilag leggyengébbekre. Az ellenrendszer meg az erkölcsileg leggyengébbeket használta, akik nem akarnak semmi erőfeszítést tenni. Az új ideológia alacsony rendű tételekből áll. Lemond az erőfeszítésről, felelősségről, és az aljas érzelmeket veszi igénybe a pornográfiával, a nemi szabadsággal, a szabad abortusszal, vállásokkal. A büntető törvényeket enyhítik és részben törlik, hogy azokat is megnyerjék, akiket régebben a társadalom söpredékének neveztek. Tehát azok az ő embereik, akik valamit magukra adó politikusok eddig kerültek, vagy legalábbis nem mertek szóba állni velük. Így változott át a kapitalizmus a gazdasági rendszerből világnézetté. A világnézetnek épp úgy, mint a kommunizmusnak alapja a materializmus. Mindkettőben közös a halálos gyűlölet a kereszténység szellemi és erkölcsi értékei ellen. Tegyük hozzá, a kapitalizmus mindent megvalósított, ami a kommunizmus célkitűzése volt. Második János pápa mindezt a gonoszság ideológiájának nevezi, amelyet egy láthatatlan központ irányít. Amit az egyház 2000 éven át Európában felépített, azt 40 év alatt lerombolták. Eltűntek a fogalmak, mint az illem, méltóság, önuralom, tisztaság, felebaráti szeretet, hűség, hagyomány, önzetlenség, becsület. Nem létezik többé a szülők, a tanítók, az előjárók, a nők és az öregek tisztelete, nem is beszélve az Isten szeretetéről. Mindezt lerombolta az állam és a szervezetek által támogatott médiák és a törvényhozás. A jogot helyettesíti a féktelen szabadság, amely emberi jog lett. Az erkölcsök és a szokások teljes rombadülése mindenki előtt látható. Ez megjelenik a divatban, a szemérmetlen ruházkodásban, a művészetben, a zenében, a festészetben, ahol a harmónia száműzve lett, és az utálatos szépnek nyilvánítják. Az erkölcstelenséget, az abortuszt az állam segíti jogilag, anyagi támogatással és a neveléssel. ha a nagy pénz uralja a világot. Ezt a rendszert már 1930-ban mammoni kapitalizmusnak nevezték. Mammon az eredeti értelemben tisztességtelenül szerzett, ördöginek is mondható nyeresség. Ennek a démonnak soha nem volt annyi lehetősége a kísértésre, mint napjainkban. A földi paradicsom elérhető közelségbe került, az ég nem lehet szebb, mint minek keresni azt. A paradicsom ellentétei, a tömegpusztító fegyverek, a környezetszennyeződés, a megállhatatlanul növekvő bűnözés, a lelki károk, ezeket örökségül adjuk át a következő nemzedéknek. Sok keresztény is feladta álveit, és az aranyborjú imádásra adta fejét. Ez a mammonizmus a legperverzebb ideológia, ami addig a világon létezett. Nem külső kényszerrel működik, hanem a mérhetetlen szabadság rafináltan minden isteni törvényből gunytűz. Az aranyborjú 3,5 ezreddel első megjelenése után látszólagosan győzött, és az egész világot uralja. Érte felelősek nagy neveket hordoznak. A valóságban csak kalózkapitányok, amelyek gyermekgyilkosságokkal növelik vagyonukat. Gyerekgyilkosságra de még egyetlen maffia sem vállalkozott. Nem tudtok Istennek szolgálni és a mammonnak. Egy világot átfogó exorcizmusra van szükség.
Legyetek apostolok címmel Gál Jenő Verbita atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Jézust adja neked.
Az imaórák liturgiája, kompletórium következik.